Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 189. számú dicséretünket keressük ki, és a 189. számú dicséretünk egyetlen versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 189. dicséretünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Isten tiszteletünket, a 372. számú dicséretünk első három versének éneklésével. A 372. számú dicséretünk első verse így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Thank you.
segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk Pünkösd eseményeinek további leírását, ahogy elénk adja az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezete. E könyv második fejezetéből a 14. verstől kezdődő szakaszt olvasom. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltött lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok és kitjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lent, vér, tüzet és tüsszellege. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelit a férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézus, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, az, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vídult fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, és azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te ország előtt. Atyánkiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek őszatyánkról Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültett trónjára. Ezért előre tekintve Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézus, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoloktól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazok is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. akik pedig hittek beszédének, megkereszteltettek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy az ő jelenlétében személyes üzenetet vehessünk tőle. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Azt kérjük tőled, mennyei édesatyánk, hogy a te világosságodat bocsáss ki a mennyből reánk, és áld meg bennünket ezen a mai délelőttön önmagaddal, hogy ne csak olvassuk és halljuk, hanem megérthessük mindazt, ami a te szavad, mindazt, amivel szeretnél bennünket bátorítani, tanítani, nevelni, mindazt, amivel szeretnél meghívni bennünket abba a közösségbe, amelyet a Biblia gyülekezetnek nevet, abba a közösségbe, amely a te választottaidnak közössége. Köszönjük, hogy ma is van lehetőségünk találkozni te veled. Köszönjük ezt a helyet, ahol találkozhatunk egymással, és köszönjük te neked, hogy te pontosan ugyanolyan hatalmas, teremtő Isten vagy, aki voltál és aki leszel. Köszönjük, hogy te ma is újjá tudsz bennünket teremteni. Van erőd és hatalmat, hogy újonnan szüljél bennünket gondolkozásunkban, beszédünkben, cselekedeteinkben. Kérünk is, hogy végezd el ezt a hatalmas és csodálatos munkát közöttünk. Látod sok-sok ígéretünket, elhatározásunkat, amelyekbe belebuktunk. Látod a mi kérdéseinket, amelyekre nem kaptunk még soha talán választ. Köszönjük, hogy mindezekkel eléd jöhetünk és megállhatunk te előtted. Adj a szívünkbe őszinte alázatot, és adj a szívünkbe szívből jövő igaz kiáltást te hozzád, hogy megtörténhessen általad az igazi mennyei csoda mindannyiunk életében. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, az ige hirdetés hallgatására készülve, a 229. számú dicséretünk második versét énekeljük, a 229. számú dicséretünk második verse így kezdődik, mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet. Testvérek, hallgassuk meg a mi Úrunknak, Istenünknek igéjét a már olvasott szakasz folytatásából, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 42. verséből, ahol ezt találjuk megírva. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, a tegnapi napon Isten igéje arról szólt közöttünk, hogy a Szentlélek, ami Urunknak, Istenünknek, velünk létének látható és láthatatlan, de valós formája. Megértettük azt az igéből, hogy a Szentlélek személy, Isten velünk létének láthatatlan, de mégis valóságos formája. Azt is megértettük az első pünkösd eseményeinek sorából, hogy a Szentlélek megerősítette Jézus Krisztus tanítványait, elvette a szívükből a félelmet, a bátortalanságot, megbátorította őket, hogy félelem nélkül és merészen legyenek az én Uruknak, Jézusuknak tanúivá. Hiszen azért jött a Szentlélek, és azért küldetett a Szentlélek, hogy akik Jézus Krisztus követői, azok az ő tanúivá legyenek ebben a világban. A mai napon kicsit tovább lépünk, mert ahogyan a történetet is olvastam, a Szentlélek munkája folytatódott. Nem csak azért jött a Szentlélek, és nem csak azért munkálkodott, hogy egyes emberek a kárhozatból örök életre kerüljenek. Nem csak azért jött a Szentlélek és érkezett el, hogy bátortalan tanítványokat megbátorítson a tanúság tételre, hanem azért is küldetett a Szentlélek, és azért van jelen a Szentlélek ebben a világban, mert Istennek úgy tetszett, hogy gyülekezetet küldjön, és gyülekezetet építsen magának itt, ezen a földön. Azaz nem csak egyéni életünkre nézve van Istennek terve, hogy egyeseket megmentsen a kárhozatból az örök életre, hanem Isten szent lelke azon is munkálkodik, hogy gyülekezet épüljön ezen a világon. Hogy gyülekezet szülessen, és gyülekezet épüljön ebben a látható világban. A Heidelbergi KT-ban azt valljuk a gyülekezetről, az egyházról, hogy ezt Isten szüli és építi a világ kezdetétől fogva annak végéig. Tehát gyakorlatilag pünkösd az egyház a gyülekezet életében egy igen fontos pont, de nem a kezdőpont, és egyúttal nem is a végpont. Egy fontos pont. Azt gondolom, és erre is világos választ ad nekünk a Szentírás, hogy a Szentlélek eszközöket használ arra, hogy gyülekezet épüljön, és gyülekezet szülessen itt a Földön. Az egyik eszköz pontosan a tanúk bizonyság tétele. És mindjárt értjük azt, hogy Isten miért is küldte el a Szentlelket, és miért is van jelen az ő tanítványainak életében. Hiszen a tanítvány, azaz a tanú, bizonyságot tesz Krisztusról, az ő uráról. És miközben bizonyságot tesz Krisztusról, a Szentlélek munkálkodva mennyei csodát hajt végre. Ez a mennyei csoda az, hogy az ige hallatán a hallgatók szívében valami formálódik, ezt úgy hívja a Szentírás, hogy újonnan születés, aztán a hallgatók hitre jutnak, élő hittel fogadják be a tanúk bizonyságtételét, és ezzel együtt elvégzett dologgá válik a bűnbocsánatuk és az örök életük. Tulajdonképpen ezeknek az embereknek, az újonnan született és hitre jutott embereknek a közösségét nevezi a Szentírás gyülekezetnek. Ez valami mennyei csodálatos folyamat és végzés, ami itt megy végbe a Földön, közöttünk és általunk. Olyan mennyei folyamat azonban, amelybe nem tudunk direkt módon beavatkozni. mert a kormánykerék Isten kezében van. A kormánykereket nem az ige hirdető tartja a kezébe, a kormánykereket nem mi irányítjuk egyik vagy másik irányba, hanem Isten az, aki elvégzi, hogy mikor és hol mi történjen meg. Az övéinek azt a feladatot adta, és azt a küldetést adta, hogy tegyenek tanúbizonyságot Jézus Krisztusról. Tulajdonképpen a Szentírás ezt a tanúságtételt ígének is szokta nevezni. Amikor a reformátorok meghatározták, hogy mi is az íge, akkor beszéltek az írott ígéről, ami a Szentírásban előttünk van és nekünk adatot, beszéltek a testélet ígéről, akiről azt mondták, hogy az maga Jézus, így mondja János evangélista Jézus születésének a bizonyságtételét, hogy az íge testélet, és aztán azt mondták a reformátorok, hogy van hirdetett íge. Ez alatt azt értették, hogy amikor egy tanú, aki Jézus Krisztus követője, újonnan született, hitre jutott ember, aki bűnbocsánatot nyert Istentől, Jézus Krisztusról bizonyságot tesz, tanúsítja Jézus Krisztus kereszthalálának, feltámadásának, a bűnbocsánatnak az erejét, a valóságát, azt mondták a reformátorok, nos ez is ige hirdetés. Ez is ige hirdetés. Éppen ezért a tanítvány, a tanú feladata, hogy bizonyságot tegyen ebben a világban mindarról, amit megélt, megtapasztalt, mindarról, amit Isten elvégzett az életében. Hiszen a tanú tudja, hogy engem az én mennyei atyám hívott az ő követésébe. Jézus Krisztus körül voltak néhányan olyanok, akik fölajánlották, hogy az ő tanítványaivá legyenek. Aztán Jézus beszélt nekik a tanítványságnak arról az oldaláról, amiről ezek az ajánlkozók hajlamosak voltak megfeledkezni. De a 12 tanítványról és a többiekről tudjuk, hogy ők nem magukat ajánlották, hanem Jézus hívta meg őket, hogy legyetek az én tanítványaim. Ma is Jézus Krisztus az, aki hív, aki bennünket megragad, újonnan hív, hitet ébreszt a szívünkbe, és ezáltal tanúkká tesz. Senki emberfia nincs, testvérek, akit mi meg tudnánk ragadni, és el tudnánk hívni arra, hogy Jézus Krisztus követője legyen. Formailag persze létezhet, hogy valakit addig győzködünk, hogy a végén azt mondja, na jó, maradj már nyugton, akkor egy kicsit olvasom a Bibliát, vagy elmegyek templomba. De ez nem azonos azzal, amikor valaki az ige hallatán, a Szentlélek munkája által újonnan születik, hitre jut, megérti, hogy Isten ő érette, küldte el az ő fiát, Jézus Krisztust, és hogy mindaz, ami Jézussal történt, ő érette és ő miatta történt itt a Földön. Az, hogy ezt egy ember megértse, egyedül Isten képes elvégezni. Ahogyan mondtam, a megtért emberek közösségét, a hitre jutott emberek közösségét nevezi az írás gyülekezetnek. Erről olvastunk itt, hogy azon az első pünkösdön, amikor Péter szembesítette az ő hallgatóit azzal, hogy az a Jézus Krisztus, akit ők keresztre feszítettek, az Isten fia volt, akkor ezek az emberek, úgy értük, így olvastuk, megkérdezték Pétertől, hogy mi akkor most mit tehetünk? Hát mi elkövettünk egy olyan bűnt, amiből talán nincsen feloldozás. Mi mit tehetünk? Péter azt mondta neki, térjetek meg. Forduljatok oda ahhoz az Istenhez, ahhoz a Jézus Krisztushoz, akit keresztre feszítettetek, bánjátok meg a ti bűneiteket, és vegyétek a Szentlélek ajándékát. Azaz, fogadjátok el az Isten veletek való közösségét. Higgyétek el, hogy az Isten megbocsájt nektek, és elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Azaz, Isten lakozást vesz a ti szívetekben, Isten közel jön hozzátok, lakozást vesz a ti életetekben, és ez az ő bocsánatának, az ő könyörületességének a legfőbb jele. És mit olvasunk? Akik pedig hittek Péter beszédének, a tanú bizonyság tételének, azok megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Azaz történt egy olyan csoda, amit nem Péter idézett elő, hanem a Szentlélek munkája volt, megszületett az első keresztény gyülekezet, ott Jeruzsálemben, 3000 lélekből állt, illetve inkább többből, hiszen ott voltak már azok, akik hittek, akik maguk bizonyságot tettek, és létrejött az első keresztény, azaz Krisztust követő és Krisztust hirdető gyülekezet. Az ő közösségüket nevezi a Szentírás gyülekezetnek, a hitre jutottak közösségét és egymással való szövetségét. Láthatjuk tehát és megérthetjük, hogy Isten szent lelke nélkül nincsen gyülekezet, mert ő az, aki a gyülekezetet szüli, és ő az, aki a gyülekezetet építi. És azt is meg kell értsük, erről szeretnék másodszor szólni, hogy Isten szent lelkének a munkája az is, hogy ezzel a gyülekezettel terve van. Sokan úgy gondolják, hogy Isten csak egy dolog érdekli, az, hogy egy kárhozatban lévő ember megtérjen, és aztán tovább már nem foglalkozik vele. Hát ez nem egészen így van, hiszen Istennek a gyülekezetre nézve is van terve, és a gyülekezetre nézve is van akarata. Jézus Krisztus nem csak addig akar a kormánykeréknél állni, amíg emberek kárhozatból az újonnan születés és megtérés útján el nem jutnak az örök életre, hanem Jézus Krisztus ott akar maradni a kormánykeréknél a gyülekezet életében is. Ő akarja irányítani, ami a gyülekezetben történik, és ami a gyülekezetben zajlik. És amikor az első gyülekezet életét szemügyre vesszük, akkor megérthetjük, hogy mit jelent az, amikor egy gyülekezetben Jézus Krisztus áll a kormánykeréknél. Sok mindent leírt nekünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv, ebből most csak négyet emelek ki. Azt mondja az első gyülekezetről az írás, hogy ezek kitartóan vettek részt az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imában. Láthatjuk tehát, hogy nem fejetlenség uralkodott az első gyülekezetben, hanem az első gyülekezetnek volt programja, volt célja, és mindez úgy történt, ahogy Isten szent lelke által előjük adta. Hadd mondjam el, keresztény gyülekezet korábban még nem volt. Isten szent lelke itt mutatta meg, és itt hozta nyilvánosságra, hogy mi is az ő akarata azoknak a közösségével, akik hitre jutottak. Azt olvassuk tehát róluk, hogy kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Szeretném röviden azt mondani a testvéreknek, hogy fontos ez a kis szócska, hogy kitartóan. Nem csak Istennek volt terve a gyülekezettel, hanem az emberek is megértették, hogy Istennek terve van bennük. És ahhoz, hogy ez a terv megvalósuljon és jó végbe menjen, ahhoz kitartás kell. Mint mindenhez, itt a földi életünkben. Mindenhez kell kitartás. Még ahhoz is kell kitartás, hogy az ember éljen. Hogy ne mondja azt esetleg egy adott pillanatban, hogy becsuktam a boltot, rehúzom a redőt, és végzett magammal. Sokszor még ehhez is kell a kitartás. Hogy egyik napról a másikra megéljünk és meglegyünk. Nos, az első gyülekezetben a keresztények is megértették, hogy itt kitartóan kell együtt lenni, és kitartóan kell Isten akaratát keresni, kutatni és cselekedni, ahogyan ő azt a Szentlélek által nyilvánvalóvá teszi. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. És bármennyire tiltakozunk, testvérek, az ellen, hogy egy gyülekezetben mindenki egyforma kell, hogy legyen és ne legyenek különbségek, mégis azt látjuk, hogy Istennek úgy tetszett már az első gyülekezetben is, hogy adott némelyeket apostolok úr. Adott némelyeket arra, hogy ők tanítsák Isten küldötteiként a rájuk bízottakat. Isten országában hisszük és valljuk, hogy mindenki egyenlő, és a gyülekezetben is mindenki egyenlő volt, csak különböző feladatokat kaptak, és különböző felelősség terheltetett rájuk. Az apostolokra, akik Jézus Krisztus tanítványai voltak, az a felelősség terheltetett, hogy ők tanítsák a többieket. Ne felejtsük el, hogy azok, akik megtértek ezen az első pünkösdön, nem jártak Jézussal 3 éven keresztül. Lehet, hogy látták, meg hallottak tőle sok mindent, de nem voltak tisztában Jézus Krisztus tanításaiban. Aztán az is kiderül az életükből, hogy nem voltak tisztában azzal sem, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Ők nem értették addig, amíg Péteren keresztül Isten föl nem tárta előttük, hogy az ószövetségi proféciák a názáreti Jézusra mutattak előre. Ehhez szükség volt az apostolokra, az apostolok tanítására, és amikor elhangzott ez a tanítás, akkor leesett nekik, hogy tényleg, hát Dávid is erről beszélt, meg Ézsaiás is erről beszélt, meg a többiek is erről beszéltek, és hogy ezek a proféciák Jézus Krisztusban beteljesedtek. Nos, az első gyülekezetben részt vettek a gyülekezeti tagok kitartóan az apostolok tanításában. Az apostolok tanításában, akik természetesen végezték a tanítói szolgálatot, az emberek pedig alázattal hallgatták őket, tudva, hogy Isten szent lelke által szólják azt, amit az Úr rájuk bízott. Aztán azt is olvassuk róluk, hogy megértették azt is, hogy Isten közösségre hívja őket. Hogy a dolog nem úgy néz ki, hogy megtértünk és elvonulunk haza, folytatódik a további életünk úgy, ahogyan eddig zajlott. Hanem megértették, hogy nekünk találkoznunk kell. Sőt, mi több közösségben kell lennünk egymással. Az első gyülekezet közösségéről azt írja nekünk később az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hogy olyan mély közösséget gyakoroltak egymással, hogy vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Ilyen mélyen megélték a közösséget. Kitartóan voltak együtt a közösségben, figyeltek egymásra, kinek-kinek a szükségeire. Akinek több volt, megkereste azt, akinek adhatott, akinek kevesebb volt, az talán megtanult kérni, és ebben a közösségben, amely közösségben szintén Jézus Krisztus állt a középen, megvalósult egy csoda. Újra csak szeretném azonban aláhúzni, hogy nem az a csoda valósult meg, hogy mindenki egyenlő lett. Voltak a világban próbálkozások a kereszténységen kívül is arra nézve, hogy valósítsuk meg ezt a dolgot, hogy mindenki egyenlővé lesz. Kommunákat alapítottak emberek, azt gondolva, hogy akik majd oda belépnek, azok majd megelégednek azzal, hogy a másiknak is annyi van, mint nekem. Aztán volt egy komolyabb ideológia is, amelyik azt tanította, hogy majd eljön az idő, amikor a bőség kosarából mindannyian egyformán vehetünk. De egy dolog nagyon fontos, hogyha valaki nem születik újonnan, ha valakinek az életében nem Isten tartja a kezében a kormánykereket, akkor alkalmatlan erre. Ezzel nem számoltak azok, akik a kommunákat létrehozták, és ezzel nem számoltak azok sem, akik fáradoztak azon, hogy a bőség kosarából egyszer majd mindenki egyenlően vehessen. Hogy a bűnös emberi természet nem alkalmas arra, hogy közösségben éljen. A bűnös emberi természet önző, mindent magának akar, és semmit a másiknak. Csak ahol Isten szent lelke jelen van, ahol ő tartja a kormánykereket a kézben, nos, ott valósulhat meg az a közösség, amelyről olvasunk. Hogy emberek lemondanak a javaikról a másik javára. Ez nem egyszerű fölindulás volt, ez nem egyszerűen egy érzelmi döntés volt, hanem ez Isten szent lelkének a munkája volt, aki szabaddá tette ezeket az embereket. Addig függtek a vagyonuktól, attól, amiük volt, aztán amikor újonnan születtek, elkezdtek függeni Istentől. És megértették azt, hogy a vagyon az a földi életnek része, nem elhanyagolható része, nem kidobandó része, hanem Isten megnyitotta az ő szemüket arra, hogy kik azok, akik közületek szükséget látnak, akiken tudtok segíteni abból, amit ti Istentől kaptatok. Így gyakorolták egymással a közösséget. Aztán együtt voltak az úrvacsorai közösségben, ez is jellemezte az első gyülekezetet, hogy megtörték közösen a kenyeret. Emlékeztek ezzel az ő urukra, Jézus Krisztusra, emlékeztek az ő áldozatára, hálát adtak neki mindazért, amit ő tett a gyermekeiért, a tanítványaiért, és ebben a módon is megélték, vagy ezen a módon is megélték az egymással való közösséget. És aztán egy nagyon fontos dolgot olvasunk itt utoljára, hogy kitartóan együtt voltak az imádságban is. Az imádságban is. Azaz, hadd fordítsam le ilyen módon, kitartóan ápolták az Istennel való kapcsolatukat. Hiszen az imádságban azzal az Istennel vagyunk kapcsolatban, azzal az Istennel beszélgetünk, aki szent lelke által itt van közöttünk. Őt úgy szólítjuk meg, hogy elcsendesedünk előtte, és megosztjuk vele a mi gondolatainkat. És azt olvastuk az első keresztény gyülekezetről, hogy ők kitartóan együtt voltak az imádságban. Nem csak egyénileg imádkoztak, és tartottak kapcsolatot a megváltóval, hanem közösségben is imádkoztak, méghozzá kitartóan imádkoztak. Nyilvánvalóan imádkoztak azért, hogy Isten erősítse meg őket továbbra is, nyilvánvalóan imádkoztak azért, hogy legyenek megtérők, Isten cselekedjen kegyelmesen a jeruzsálemiekkel, meg mindazokkal, akik közé elküldetnek. És nyilván Isten előtt föltárták az ő egyéni életüknek is minden szükségét. Drága testvérek, amikor pünkösd ünnepén emlékezünk arra az első pünkösdre, akkor ahogyan tegnap is elhangzott, el kell, hogy mondjam, hogy Isten az ő szent lelke által ma is jelen van közöttünk. Nincs messze tőlünk, hanem szent lelke által itt van közöttünk. Úgy, mintha Jézus Krisztus állna itt közöttünk, láthatatlan módon, de valóságosan itt van Isten köztünk. Úgy, ahogy szoktuk is énekelni ebben a dicséretünkben, a 165. dicséretünkben, csak nem tudom, hogy komolyan szoktuk-e venni, hogy itt van Isten köztünk. Ez a Szentlélek csodája. Mit akar a Szentlélek cselekedni? gyülekezetet akar szülni és építeni. 2007-ben Békásmegyeren is. Nem mi szüljük a gyülekezetet, nem mi építjük a gyülekezetet, hanem Isten szent lelke az, aki újonnan szült bennünket, aki épít bennünket. Ha Isten szent lelke nincs közöttünk, ha maga Isten nincs közöttünk, akkor mi csak egy egyesület vagyunk. Akkor a mi nevünk egy egyház község, ahova járnak emberek, de nem történik semmi. Nem tudjuk előidézni azt, hogy Isten eljöjjön közénk, ez az ő szabad döntése. Nyilvánvalóan hiszük és hirdetjük, hogyha mi alázattal kérjük őt, akkor ő eljön és itt van közöttünk. Ha mi alázattal vagyunk az ő színe előtt, akkor ő ma is szül és épít. Embereket a kárhozatból az örök életre vezet. Hogyan? Úgy, hogy hangzik az ige. Ezért a gyülekezet ma sem szólhat másról, csak az ige hirdetésről. Ez a gyülekezet fő profilja. Nem lehet az a profilunk, hogy kulturális egyesületté váljon. A fő profilunk, ami fő küldetésünk az ebben a világban, hogy hirdessük az igét. És az ige hirdetésével a Szentlélek jelenlétében megtörténhet az a csoda, hogy emberek hitre jutnak és újonnan születnek. Nem kisebb a cél, nem kisebb a feladat. Az ige tiszta hirdetése, hogy Isten akár bennünket is, akik talán már régóta ide járunk, végre újonnan szülhessen. Mi kell, hogy jellemezzen bennünket? Azt gondolom, hogy az első gyülekezet példája alapján nekünk is szól Isten Urunk tanítása, és szeretne bennünket a kitartásra bátorítani. A kitartó részvétre. Legyünk együtt kitartóan Isten ígéje körül. Nagyon fontos dolog. Szokták mondani, hogy hosszú az ige hirdetés, meg rövid az ige hirdetés, meg ilyen az ige hirdetés, meg olyan az ige hirdetés, általában az emberek. De ne gondoljuk azt, hogy ez egy mellékes dolog. Persze kényelmesebb dolog fél óra múlva hazamenni a templomból, ezt én nem vitatom. De testvérek, az első gyülekezet kitartóan részt vett az apostolok tanításában, mert megértették azt, hogyha Jézus Krisztus áll a kormánykeréknél, akkor hagyni kell, hogy a dolgok úgy legyenek, ahogy ő szeretné. Akkor nem az a lényeg, hogy megfő-e otthon a bableves. Akkor nem az a lényeg, hogy mi fog történni még ezen a mai napon a későbbiekben, hanem az a lényeg, hogy az Isten munkálkodhasson szabadon a szívembe. Munkálkodhasson szabadon a szívembe. Tudjátok, azt gondolom egyszer még nagyon sokan fognak sírni amiatt. Hogy olyan nagyon sietős volt a vasárnap. Hogy olyan hosszúnak találtuk az apostoli tanítást. Egyszer majd nagyon sokan fognak sírni Isten előtt. És akkor csekélyke igaz lesz az, hogy voltak jó együttlétek, vagy el tudtunk szaladni ide vagy oda, akkor csekélyke igaz lesz az, hogy bezzeg nálunk a déli harangszóra, kottant a kanál a tányérba. Egyszer ezt mondta egy gondnokom egy gyülekezetbe, tiszteltes úr, úgy prédikál, ahogy akar, de délben otthon mindenkinek koccannia kell a tányérba a kanálnak. Mondtam neki, hogy János, egyszer sokan fognak még sírni emiatt. Az Isten színe előtt. Hát ez volt a szempont, hogy koccanjon a tányérban a kanál. És elveszett az örök élet, mert nem kellett a tanítás. Mert az órákat tézegettük, hogy hát már aztán vége kellene, hogy legyen. Már menni kéne. És amikor az Isten majd kérdez, hogy mi van a szíveddel, mi van azzal, amit én akkor neked üzentem, akkor majd nagyon sokan meg fognak döbbenni. Ja, Uram, te beszéltél? Uram, te hozzám szóltál? Én meg az evésre gondoltam? Vagy arra gondoltam, hogy fog törögni a délutánom, vagy mi fog velem történni? Drága testvérek, nem akarok nektek délután háromig prédikálni természetesen. De mindig gondoljátok meg, kitartó részvét az apostoli tanításban. Jaj, de nagy szükségünk van erre, hogy az Isten beszéde eljuthasson a mi szívünkig. Jaj, de nagy szükségünk van arra, hogy kitartóan együtt legyünk a közösségben, hogy megbecsüljük egymást, hogy úgy tudjunk egymásra tekinteni, mint aki Isten gyermeke, mint akiket az Isten ugyanúgy szeret, ahogy engem. Olyan jó lenne, ha így tudnánk egymásra tekinteni, és figyelni egymásra. Kinek-kinek mire van szüksége, egy olyan világban élünk, ahol senki nem akar a másikkal foglalkozni, főleg akkor nem, ha problémás, akkor nem kell. Ha beteg, akkor se lehet. Őrá nem áldozunk. Azt kell, csak aki egészséges. A munkahelyeken is ez kell. 20-40 évig. Utána már nem veszünk föl senkit. Már nem használható. Már kiégett. Ma jönnek a betegségei. Sokszor a közösség is beleeshet ebbe a hibába. Nem kellenek az öregek. Nem kellenek az öregek. Mert nehéz őket meghallgatni. Olyan sokszor mondják. Jaj, 100-szor mondta már el. És sokszor a gyülekezet közössége is csak összejárássá minősül, hogy összejárunk itt a templomba, utána meg hazajárunk a templomból. Az Úr szeretne ma is közösségre vezetni bennünket, és kinek-kinek megnyitni a szemét arra, hogy mi az, amiből úgy adott neki Isten, hogy van mit továbbadni a másiknak. Itt van az úrvacsora közössége, amelyet ma is megélhetünk Isten kegyelméből, és amelyben azt gondolom, akik szívvel, tiszta szívvel jönnek, mindig örömmel részesülnek, és örömmel részesülünk. Beküljük meg Istennek ezt az ajándékát, testvérek. És azt mondja az írás, legyünk kitartóak ebben is. És ott van az imádság, amely nélkül ma sincs kereszténység. Igazi hitből fakadó imádságok nélkül, testvérek, a mi életünk üres. Ha nem tudunk Isten előtt kitartóan imádkozni, alázattal kérni, várni az ő ajándékait, ha mindent csak magunk akarunk megcsinálni, és nem hagyjuk, hogy ő kormányozzon, ha nem tudunk tőle elkérni alkalmakat, eseményeket, ha nem tudunk alázattal könyörögni előtte testvérekért, másokért, családtagokért, akkor hiába minden. Miért hiába minden? Azért, testvérek, mert a Szentlélek szűr, és a Szentlélek épít. És ha mi ezt nem fogadjuk el, ha mi ezt nem veszük a szívünkbe, akkor semmi más számunkra az Isten, mint egy gyenge személy, akinek mindig a szájába kell rágni, hogy mit csináljon, és lehetőleg meg kell csinálni helyette. Adja nekünk az Úr, hogy igaz alázattal úgy tudjunk a mi Urunkra föltekinteni, mint akinek mindenre van hatalma, és aki azt mondta, adok nektek ebből a hatalomból, de egy feltétel van, kérjétek, kérjétek. Adjon Isten nekünk így őszinte imádságokat a szívünkbe, és adja, hogy kitartóan lehessünk együtt, úgy is, mint akik hallják az ő tanítását, kitartóak lehessünk a közösségben, az úrvacsorában, az előtte való igaz imádságban, hogy megtapasztalhassuk azt, amikor a Szentlélek újonnan szűr és épít. Adjon nekünk így Isten továbbiakban is épülést. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 392. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 392. számú dicséretünk első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyám, mindazokat, akiktől hallhattuk a te ígédet életünk folyamán. Köszönjük te neked, hogy tudhatjuk, te küldted őket, amikor szólták nekünk a te országodnak csodálatos titkait. És köszönjük azt, hogy szent lelked által te voltál az, aki megindítottál bennünket lelkiismeretünkben, értelmünkben, érzelmeinkben. Köszönjük neked azt is, hogy már újonnan szültél bennünket, és tanulni lehetünk mindannak, ami Jézus Krisztussal történt érettünk és miattunk. Segíts, hogy ebben a tanulság tételünkben meg ne restüljünk, hanem hadd tudjunk a te akaratodnak megfelelően igaz szívvel bizonyságot tenni te rólad, hirdetve az ígét alkalmas és alkalmatlan időben. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy emlékezzél meg ebben a gyülekezetben is mindazokról, akik régóta hallják már az ígét, és cselekedd meg szent lelked által, hogy szívükben a hitlángja meggyulladhasson, hogy újonnan születve tudjanak és akarjanak melletted dönteni. Arra kérünk téged, hogy formáld a mi közösségünket. Hadd legyen egyre jobban a mi közösségünknek is központjává a te ígéd, a te ígédnek tanítása. Hadd hasson el ez a mi életünkre és egész gyülekezeti gyakorlatunkra. Kérünk téged, hogy adjál közénk igazi közösséget, adjad, hogy a tanítás tisztán hangozzék közöttünk, bárki végzi azt. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy az úrvacsorai közösségünk is előtted való kedves találkozás lehessen egymással és te veled, és emlékezzél meg rólunk, és taníts bennünket imádkozni, mert még ez sem megy magunktól. Köszönjük, hogy mindezt képes vagy és hajlandó vagy megtenni velünk. Kérünk, végezd a te munkádat közöttünk, vezess te a mi gyülekezetünket, légy te a kormányos, és könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjunk belesimulni a te terveidbe. Köszönjük, hogy most is erre bátorítottál és biztattál, és köszönjük te néked, hogy azt ígérted, hogy a mi engedelmességünket a te áldásait követik. Dicsőítünk téged ezért, és így kérjük a te segítségedet. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel hirdetem a testvéreknek gyülekezeti alkalmainkat, hirdetem, hogy a holnapi bibliaóránk elmaradt, azonban a felnőtt konfirmandus testvéreket este 7:30-ra várom konfirmációs oktatásra. Csütörtökön délelőtt 10 órakor az Őszike utcai nyugdíjas házban nyilvános istentiszteletet tartunk, pénteken 3:30-tól az ifjú konfirmandusokat várom, este 6 órától pedig ifjúsági órát tartunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy június 10-én, 2 hét múlva fog a vasárnapi istentisztelet keretében sor kerülni a gyülekezetünkben, úgy a felnőtt, mint az idősebb testvéreink konfirmációjára. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra, legyünk együtt a gyülekezet örvendező közösségében. Hirdettem a testvéreknek, ahogyan látják is, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk minden testvérünket ide az úrvacsorai közösségbe. Most énekeljük záró énekünket, amellyel Isten tiszteletünk emerését lezárjuk, a 395. számú dicséretünk első és második versét, majd miután ezt elénekeltük, ha valaki nem kíván az úrvacsorai közösségben részt venni, és nem is kíván itt maradni, azt kérjük, hogy csak a dicséret eléneklése után menjen és induljon. Most tehát a 395. számú dicséretünk első és második versét énekeljük, Isten szívén megpihenve.